Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Mikéle Gervazóni káplán mutatott be. A szentmisén közreműködött az Egri Bazilika énekkara, valamint Kubik Tamás orgonaművész. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elkötelezett abban, hogy akár az energiabiztonság, a migrációs politika vagy a nyugdíjasok 13. havi ellátása kérdéseiben ellenálljon a magyar ellenzéktől vagy Brüsszelből érkező akadályoztatásnak és nyomásgyakorlásnak, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna viselkedésével alássa a tagállamok energiabiztonságát, majd hangsúlyozta, Magyarország csak akkor tud hozzájárulni az Ukrajnával kapcsolatos európai diskurzus fenntartásához, ha a garanciákat kap arra, hogy energiabiztonságát abból az irányból nem veszélyeztetik. A német menekültpolitikát szigorító törvényjavaslat elutasításával kapcsolatos pénteki Bundestag döntéssel kapcsolatban kifejtette, a német parlamentben a migrációpárti és a migrációt ellenző erők között óriási csata zajlik, a jelek szerint a német közvélemény teljesen átfordult az elmúlt években, és egyöntetően követeli a migrációs politika átalakítását, amihez azonban jelenleg még nincs meg a parlamenti többség. Katasztrófa közeli a helyzet az országban, ahová 2015 óta 3 és 5 millió közötti menedékkérő érkezett, mondta Orbán Balázs. Rámutatott, amit most a német politika egy része javasolt, az megfeleltethető a magyar határvédelmi intézkedéseknek. Elfogott egy 15 éves fiút a rendőrség a csütörtöki összesen 46 iskolát érintő bomba fenyegetés ügyében. Készorga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője, elmondta, a fiút terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanújával hallgatták ki. Teljes körű beismerő vallomást tett, arról beszélt, célja a fenyegetés volt, félelmet akart kelteni a diákokban. Az általa elküldött e-mail teljesen megegyezett a január 23-án, csak nem 300 oktatási intézménybe érkezett levél tartalmával. Minden érintett településen helyreállt a gázszolgáltatás a nógrádi vezetékhiba javítása után. Az Energiaügyi Minisztérium azt közölte, szombat kora délutánig Nógrád vármegye 53 és Pest vármegye 4 településén visszakapcsolták a gázt. A földgázszállító munkatársai már pénteken kicserélték a megrongálódott részt, majd a teljes hálózatot feltöltötték a szolgáltatóvállalatok. A meghibásodás csütörtökön a Vácromhány távvezetéken történt Keszeg-Ősagár települések között. Az okokat még vizsgálja a földgázszállító ZRT. A pályázati határidőig a három kategóriában 62 helyszínre csak nem 50 fejlesztési ötlet érkezett az országos állomás megújítási programra, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon arról írt, a szám nem végleges, mert a program helyi szintje nem zárult le, a kisebb települések állomásépületei esetében folyamatosan a január 31-i határidő után is lehet még pályázni. A vonaton hagyott értékek feléért senki sem jelentkezik, tudatta a MÁV. Tavaly leggyakrabban telefont, kulcsot, táskát, kabátot, tárcát, szemüveget, fülhallgatót felejtettek a járműveken az utasok, de találtak már elhagyott rollert, pakelitlemezt is. Az elveszett holmikat a vasút, illetve buszállomások forgalmi irodáiban adják le megtalálóik, ahol tételesen nyilvántartásba veszik, és így kerülnek az adatbázisba. 2024-ben a vonatokról 16 ezer, a buszokról közel 7 ezer, azaz összesen mintegy 23 ezer talált tárgyat vettek nyilvántartásba, közülük 12,5 ezer került vissza a tulajdonosához. A Kanadából érkező kőolaj importra alacsonyabb lesz a vám az Egyesült Államok által februártól bevezetett általános mértéknél, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lépett a korábban kilátásba helyezett 25%-os általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra a teher mértéke 10%-os lesz. Kínára is kivetik a tervezett pótólagos 10%-os vámot. Kína határozottan elutasítja a döntést. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az Egyesült Államok téves intézkedésére válaszul, Kína panaszt fog benyújtani a kereskedelmi világszervezetnél, és megfelelő ellenintézkedéseket fog tenni jogai és érdekei határozott védelme érdekében. Elhunyt Horst Köhler volt német államfő. Az egykori elnököt súlyos betegség után 81 éves korában érte a halál. A Kereszténydemokrata Unió soraiban politizáló Horst Köhler 2004-től 10-ig töltötte be hivatalát. Ő volt Németország 9. elnöke, egyúttal az első, aki lemondott hivataláról. Átadták az izraeli túszok negyedik csoportját, három idős és beteg férfit a gázai övezetben, jelentették az eseményt élőben közvetítő izraeli televíziós csatornák. A három túszért cserébe Izrael szabadlábra helyezett 183 terrortevékenység miatt elítélt palesztin rabot, köztük 18 életfogytiglanra ítélt terroristát. Végül az időjárásról. Délutántól csökken majd a felhőzet és a csapadék intenzitása, északkeleten marad legtovább borult az ég, a hegyekben összefüggő hótakaró is kialakulhat, a csúcshőmérséklet általában plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Tóth Marianna mesterfodrásszal egy mezőkövesdi fodrász szalonban találkoztam, mert hogy ön mezőkövesdi illetőségű. Mióta is foglalkozik a mesterfodrász szakmával? Mi miatt döntötte mellett a hivatás és a szakma mellett?
Igazából gyerekkorom óta nagyon szerettem így a hajakkal elbíbelődni is. 2007-ben iratkoztam be a fodrásziskolába. Ez még 3 éves iskola volt, úgyhogy 2010 óta vagyok hivatalosan fodrász, és 2015 óta fodrászmester, akkor szereztem meg a mester képesítést is.
Mi a különbség a fodrász és a fodrászmester között?
Hát igazából mélyebben tanulja az ember ezeket a technikákat, magát, az anyaghasználatot, mindent úgy jobban elsajátít, és szerintem nagyon fontos, hogy aki meg tudja tenni, az csinálja meg ezt a tanfolyamot, mert tanulókat is vállalhat, oktathat is, úgyhogy igazából több lehetősége van.
És mi miatt választotta annak idején ezt a szakmát? Már gyermekkorában is szeretett volna fodrász lenni?
Igen, szerettem volna, csak valahogy ugye a középiskola után mindenki ugye azt súlykolta, hogy hát főiskolára kell menni. Én is így tettem, úgyhogy azt hiszem, hogy a főiskola első évében tudtam, hogy az nem az én pályám lesz, viszont azt sem akartam otthagyni, ha már egy évet végigjártam, úgyhogy a két iskolát csináltam párhuzamba. A főiskola lett levelezői, és a fodrásziskola lett a nappali.
Ami fontosabb is, gondolom én, hiszen itt nagyon fontos a gyakorlat, hogy jól el tudja sajátítani az ember a gyakorlati tudnivalókat, fogásokat.
Igen, hál' Istennek van kézügyességem hozzá. Gyerekkoromban is volt, nagyon szerettem már akkor is rajzolni, a babáim haját fonni, fésülgetni, úgyhogy én nagyon szeretek ezekkel, elbíbelődök akár órákig is.
Beszélgetésünk apropóját pedig egy örömteli esemény adja. A közelmúltban a Brilliant Cup Dubai elnevezésű online világbajnokságon 5 versenyszámban is bajnok lett ön, amelyhez szívből gratulálok. Azért ez nem semmi.
Igen, köszönöm szépen, hát fantasztikus élmény volt. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire jó helyezést érek el. A szívem mélyén úgy reménykedtem benne, hogy valamelyik kategóriában talán dobogós leszek, de azt, hogy mind az 5 kategóriában első helyet sikerült szereznem, hát fantasztikus.
Kijelenthetjük, hogy 5-szörös bajnok ön.
Igen, igen, köszönöm.
Mondjuk el, hogy mi is ez az 5 kategória, amiben első helyezést sikerült elérnie.
Igen, volt a fantázia frizura. Volt az avantgárd stílus, volt egy tavaszi frizura virágokkal, a hajból kellett virágot építeni, volt egy esküvői frizura, és egy ilyen mindennapos hajfonás kategória.
Hogyan kell ezt elképzelni? Próbababán elkészíti az ember az adott versenyszámot?
Akár próbababán, akár élő személyen el lehetett készíteni, viszont meg volt határozva, hogy milyen szögből kell lefényképezni a versenymunkát, illetve csatolni kellett egy videót is, hogy ténylegesen az én munkám.
Mert hogy, ahogy említettem is, ez online világbajnokság volt, tehát az internet segítségével versenyzett ön és a versenytársai.
Igen, igen, ez az online verseny ez most nagy divatját éri, szerintem így a pandémia ideje alatt jóval több online versenyt rendeztek meg. Mondjuk számomra mindig az élő versenyek azok nagyobb kihívások, ott látom az ellenfelemet, látom, hogy hányan vagyunk abba a kategóriába, az megint más élmény, de ez az online versenyzés, ez is egy nagyon-nagyon jó lehetőség.
És minden hajból készül, minden fonat, minden dísz, tehát valóban haj az alapanyag, az emberi haj az alapanyag.
Így van. Különböző versenyszámokban annyi előírás van, hogy lehet támasztékot használni, ami mondjuk egy konybetétet jelent, vagy akár egy drótot, de mindenféleképpen haj kell, hogy borítsa ezeket a támasztékokat.
Ön ebben az öt kategóriában próbababával vagy élő modellel versenyzett?
Hát időhíján sajnos a babafejeimen végeztem ezeket a műveleteket, de élő modellen 100-szor jobb lett volna. Szép.
Miért?
Köröm.
Valóban, hát ezek a kiegészítők még emelik a versenymunkát.
Igen, 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 igen.
Beszéljünk akkor az egyes kategóriákról. Kezdjük mondjuk a fantasy look, fantázia. Milyen hajat készített? Amennyire tudjuk, szavakkal érzékeltessük. Hogyan képzeljék el a kedves hallgatók ezeket a versenymunkákat?
A nevében is benne van, hogy fantázia. Igazából tényleg az ember fantáziája szab határ. Bármi készülhet, bármilyen színből, bármekkorában, akár lehet 3 méteres is, tényleg az emberre van bízva, amit megálmod.
És ön mit választott? Az ön fantáziája mit csalogatott elő a próbababából?
Én egy matyórózsát próbáltam megvalósítani.
Stílusosan mezőkövesdi.
Így van, igen. Én ezeket az elképzeléseimet először leszoktam rajzolni kis füzetkébe, hogy képzelem el, és utána jön a megvalósítás része. Hát mindig eltér a kettő egymástól, de szerintem ezt a matyórózsát sikerült úgy megvalósítani, ahogy én azt elképzeltem.
Itt is van most előttünk ez a bizonyos matyórózsa. Úgy kell elképzelni, hogy hajfonatokat látok magam előtt, a hajfonatok egy rózsát alkotnak, piros, fehér, sárga és kék színeket látok magam előtt.
Igen. Különböző technikákat próbáltam benne variálni, van benne fonás, van benne sodrás, van, hogy csak maga a tincset, hát kikeményítettem és úgy hajtogattam össze, igazából ahogy éppen jónak láttam, vagy esztétikusnak.
Mennyi idő alatt készül el egy ilyen pályamunka? Gondolom, hogy ez bizony időigényes dolog, nem csak a megtervezése, a kivitelezése is.
Így van, hogyha az ember mondjuk 8 órában tényleg ezt csinálná, akkor egy ilyen magasabb építmény egy 2 hét alatt összerakható. Viszont, hogyha csak pár órát csinál egy nap, akkor viszont elhúzódhat hónapokig is.
Következő kategória a spring hair, vagyis a tavaszi haj. A tavaszi haj kategórián belül milyen hajat varázsolt ön?
Én egy kontyot álmodtam meg, hogy a konty része teljesen virág legyen, és ez a virág hajból készüljön. Igazából ez esküvői hajnak is beillett volna a versenyszámban. De mivel volt olyan kategória, hogy tavaszi frizura virágokkal, ezért abba neveztem be vele, és tényleg az egész konty virágokból állt.
Mindenféle fajta virág? Tehát több fajta virágot vellelhetünk?
Nem, én egyféle virágot álmodtam meg, de igazából többféle virág is nyugodtan mehetett volna, de nekem ez a koncepció tetszett.
És ha már megemlítette az esküvői hajat, akkor bizony wedding hair, vagyis esküvői haj kategóriában is versenyzett. Ha esküvői hajat említek, akkor nekem mindig a kontyok jutnak eszembe. Azok olyan királynőiesek, olyan fenségesek. Ebben az esetben is egy kontyha nyerte el az esküvői haj kategória első díját?
Igen, egy kontyot álmodtam meg, viszont ez egy kicsit letisztultabb forma volt. Gyöngyöket tettem felülre is, alulra is, és a két oldalt egy ilyen lágy, nem mondom, hogy marcell hullám, de hullámosan vezettem végig a fejen, és akkor igazából ez egy ilyen szép, letisztult konty lett.
Gyöngyök? Milyen gyöngyök? Fehér gyöngyök?
Igen, fehér gyöngyökkel díszítettem.
És ez a haj milyen színű haj volt?
Szőke volt mind.
A tavaszi haj is.
Igen, igen, igen.
A következő kategória daytime hair branding, vagyis a mindennapi hajfonás. Hát valóban egyre gyakoribb a hajfonás. A különböző nagyobb plázákban láthatunk olyan szolgáltatásokat, hogy beülnek oda a fiatal lányok, és hát nem azt mondom, hogy percek múlva, de órák múlva szebbnél szebb hajfonatokkal dicsekedhetnek. egyre népszerűbb manapság a hajfonás, ezt ön is így látja?
Igen, hál' Istennek az, erre a versenyre én is egy hajfonást álmodtam meg, viszont nem egy hétköznapit, hanem próbáltam egy kicsit különlegesebb hajfonást vinni ebbe a dologba. De tény, hogy most nagy divatját érik ezek a fesztiválok, nagyon sokan fonatnak, hál' Istennek. Én próbálom is a vendégeimet rábeszélni egy-egy kis fonatra, vagy például tényleg az esküvői konyba is belerejteni egy kicsi fonatot. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ez divat.
Gondolom, hogy elsősorban hosszú haj kell hozzá, ez nem is kérdéses, de mindemellett milyen hajból lehet még jó hajfonást készíteni? A vékony szálú, a vastagabb hajból melyik tart jobban? Vagy erre igazából mindegy, hiszen a mesterfodrász kihozza belőle a maximumot.
Igazából tényleg teljesen mindegy, lehet vékony szálú, vastag szálú, hogyha rövid, akkor esetleg lehet pótolni póthajjal, akár saját színben, akár lehet, ha valaki extravagánsabb és bevállalósabb, akkor színes póthajat belerakni, úgyhogy minden megoldható tényleg.
Nagyon fontos állásban vagyok,
csak
És van még egy ötödik kategóriánk, az avantgárd kategória. El se tudom képzelni, hogy milyen hajat álmodott meg az avantgárd kategóriában, amennyire tudjuk, szavakkal érzékeltessük.
Jó, én egy kalapot álmodtam meg, hogy hajból szeretnék készíteni egy kalapot. A fejemben nagyon gyorsan megszületett az ötlet, viszont a kivitelezéssel már voltak gondjaim, mert sehogy nem akart megállni ez a haj. Úgyhogy itt volt egy kisebb hullámvölgyem, amikor készült, volt, hogy rácsuktam az ajtót, hogy nem csinálom, mert egyszerűen nem tudom, ihlet híján tényleg kellett egy pár nap. De végül is, amit elkezdek, azt nem szeretem félbehagyni, minden áron be szoktam fejezni az ilyen munkákat, igaz, hogy egy kicsit később, de őt is sikerült, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert nem ilyet képzeltem, sokkal jobb lett maga ez a kalap, mint amilyet én el is képzeltem.
Ez a munka is itthon előttünk most az asztalon, hát ezzel a hajjal és ezzel a kalap hajjal, ha fogalmazhatok így, akár egy angliai lóversenyre, egy derbire is nyugodtan kilátogathatunk és elmehetünk. Szerintem mindenki megcsodálná és megnézni ezt a kalapot, amelynek minden tartozéka hajból van. Úgy kell elképzelni, hogy királykék, sárga, fehér és fekete színek alkotják ezt a kalapot. A kalapnak a karimája szív alakú fonatokból, a kalapnak a közepén pedig egy, én azt mondom, hogy egy fehér lilium látható. De segítön, hogy jól megfejtettem-e a kalapnak a varázsát.
Tökéletesen, tényleg. Igazából a színek is utolsó pillanatban jöttek. A fekete az megvolt, hogy egy fekete kalapot szeretnék. Viszont a színekkel gondban voltam, hogy miért választok. Nem akartam túl kirívót, de mégis olyat akartam, ami látványos, és ezért esett a választásom a kék-sárgára. Nekem annyira passzolt így a feketéhez-fehérhez, hogy nekem így lett ő tökéletes.
A királykék pedig egyfajta fenségességet, királyiasságot is kölcsönöz neki. Szó szerint nem hiába hívják a királykék színt királynak, mert tényleg csodálatosan szép szín. És a sárgával, ahogy ön is említi, nagyon szépen kiegészítik egymást. A kalap másik oldalán pedig még sikerült egy virágot is odavarázsolni, a próbababa fejének másik oldalára.
Igen, próbálok itt is azért úgy dolgozni, hogy többféle technikát lehessen értékelni a munkában. Mert hogyha mondjuk van egy szép munka, de mindegy technikával készült, nem biztos, hogy én is úgy értékelném, hogy szép-szép, de maga a munka az mégiscsak egyféle technika. Most én próbálok a munkáimban azért egy ilyen 4-5 féle technikát megmutatni.
Mi most szavakkal próbáltuk érzékeltetni, hogy hogyan is néznek ki ezek a versenymunkák, amennyire sikerült, de hát a kedves hallgatókat arra buzdítjuk, hogy keressenek rá az interneten és a Facebookon, mind az 5 kategória versenymunkáját megnézhetik. Valóban úgy néznek-e ki ezek a versenymunkák, ahogy mi most itt szavakkal, amennyire tudtuk, leírtuk. Elkészültek ezek a versenymunkák. Itt most 2 magam előtt is látok, de mi lesz a sorsuk?
Nyilván, amit nem muszáj szétszedni, azt nem is fogom szétszedni. Ezek örök darab, hát örök, meglátjuk, meddig bírják, de ugye a haj az nagyon nehezen bomlik le, úgyhogy szerintem örök darabok lesznek. Viszont a többi babafejre szükségem van, úgyhogy sajnos azok az alkotások bontásra kerülnek, szétbontom őket, és akkor újabb versenyeken méretik meg magukat.
A fotókon pedig örökre megmaradnak.
Így van, igen.
Nos, hogyan emlékszik vissza, amikor meghallotta az eredményt? Hogyan értesült arról, hogy 5-szörös bajnok lett önből?
Meg volt hirdetve az eredményhirdetésnek az időpontja. Igazából ez egy 4 óra hosszás eredményhirdetés volt, olyan sok kategória volt ezen a versenyen. Hál' Istennek én az elejére kerültem, azt hiszem egy 1/2 óra után meg is hallottam. Hát arra emlékszem, hogy a szívem olyan gyorsan kalapált, hogy majd kiugrott a helyéről, és egymás után hallottam a nevemet 5-ször, hát valami fantasztikus. Az első pillanatban fel sem tudtam fogni, úgyhogy visszanéztem szerintem 5-ször is, hogy jól hallottam, én vagyok, első hely, és nagyon-nagyon boldog voltam.
Dubájban került megrendezésre ez a fodrászverseny, és akkor élő egyenes adásban ön az interneten végigkísérte az eredményhirdetést?
Igen, így van. Így van.
És mióta versenyzik ön? Visszaemlékszik, hogy mi volt az első versenye? Hogyan született meg önben az az elhatározás, hogy én mind a mellett, hogy mesterfodrász vagyok, még versenyezni is szeretnék?
Na ez nagyon érdekes, amikor lett volna rá időm, hogy versenyezzek, nem versenyeztem. Megszületett a 2 gyerekem, kevesebb időm lett, és egyik éjszakai kelésnél, hát elkezdtem az interneten nézelődni, és ott jött velem szembe egy online verseny, ez a Magyar Bajnokság volt, ami ugye most már élő verseny lesz, és beneveztem. És megnyertem a versenyt, és lendületet kaptam, és sorra neveztem be ezekre a versenyekre, na és innentől kezdve azt éreztem, hogy nincs megállás, nekem ez nagyon tetszik, és most megállíthatatlannak érzem magam.
Hány évvel ezelőtt történt mindez?
Ez 2020.
2020 óta, és azóta nyugodtan kijelenthetjük, hogy sikeresen szerepel minden versenyen, amin elindul. Sőt, nem, hogy sikeresen még meg is nyeri.
Igen, és nagyon remélem, hogy ez a szériám nem fog megszakadni. Nagyon sokat készülök rá, nagyon sokat agyalok, hogy mivel lehetnék én különlegesebb vagy jobb egy versenyen, hogy tényleg ott álljak a dobogó valamelyik fokán.
Gondolom, az leírhatatlan és egy frenetikus élmény. Hát, fantasztikus élmény.
Hát nagyszerű, nagyszerű. És érdekes, sosem azt érzem, hogy magam miatt szeretném megnyerni ezt a versenyt, hanem hogy bizonyítsak a családomnak, a vendégeimnek. Úgyhogy érdekes érzés, de nagyon jó.
Apropó, ha már vendégek, ahogy említettem is, egy mezőkövesdi fodrászatban találkoztunk és ültünk le egymással beszélgetni. Hogyan éli meg a mindennapokat most ötszörös bajnokként? Mit szólnak ehhez a vendégei?
Nagyon örülnek neki. Pont ma reggel is megállítottak az utcán, hogy gratulálok, Marian, holott nem is ismertem az illető hölgyet, úgyhogy még ez nagyon furcsa helyzet, de nagyon jó. Rengeteg vendégem gratulál. Fantasztikus érzés, hogy nekik is számít, és elismerik.
A mindennapokban hogyan éli meg ezt egy mesterfodrász? Próbálja a hétköznapi frizurába, a megszokott vendégek frizurájába is belevarázsolni azt a különlegességet, hogy valamivel többet, másabb, színesebb, érdekesebb hajat varázsolok a megszokott vendégeinek, vagy azért megmaradnak a megszokott frizuráknál?
Változó, én próbálkozom, nem mindenkinél lehet, de próbálkozom, és nyitottak rá, nyitottak.
Mi a hétköznapi megfigyelése, mik most a divatos hajak, mi a divatos trend, ami a hétköznapi frizurában általában a vendégei körében népszerű?
Hát most a frizura az nagyon szélsőséges, mert kinek mi? Hát ezek a festett hajak, ezek most nagyon, főleg ezek a színátmenetes hajak, ennek most nagy divatja van, nem is látom, hogy ki menne a divatból, szinte azt mondom, hogy 10-ből 8 embernek olyat kell festeni.
Satír, melír továbbra is jelen van a hétköznapi frizura divatban?
Igen, igen, ami úgy számomra nem, az a dajer.
Az már a régi korok jellemzője, fogalmazhatunk így?
Igen, nem is kérik tőlem a dajert. Szerintem 10 év alatt 2-szer, ha kérték. De nem, az most nem.
Ettől függetlenül egy fodrásznak, egy mesterfodrásznak tudnia kell és tud is dajerolni, csak most az igény kevesebb rá.
Így van, mindent tudni kell. A Marcel hullámtól kezdve mindent.
És önnek mi a kedvenc haja? Most az ön hajára nézek, gyönyörű, szép, hosszú haja van, vékony szálú szőke haja, ebből a hajból nagyon sokféle fajta frizurát elő lehet varázsolni. Van hozzá jó alaponnyal, ha fogalmazhatok így.
Igen, csak sajnos idő nincs, hát szoktam is ezen kuncogni, hogy én vagyok a fodrász, és az én hajam mindig a legszörnyűbb.
Van kedvenc frizurája, amit szeret foncsikban hordani, vagy saját magának is gyakran befonja a haját? Mi a jellemző? Vagy inkább a gyermekeinek, ha van kislánya? Gondolom, neki varázsolni kell mindig valami hercegnőies hajat.
Van kislányom, még 2 éves, de még csak a hajgumival küzdünk, hogy ne húzza ki. Nagyon várom, hogy megnőjön a haja, és tudjak neki is fonni. Hát, amiket én szeretek, az tényleg a fonások, a göndörítés, azt nagyon szeretem, meg az egyenes haj. De úgy különösebben kedvencem nincs. Én mindegyiket nagyon szívesen hordom is, meg csinálom is.
Eddigi tapasztalatai alapján érkezett el önhöz olyan különleges kérés, frizuradivat, különleges kérés, amit nehéz volt teljesíteni, vagy nagy kihívás volt valami miatt megoldani, de megoldotta. Volt ilyen történet a szakmai életében?
Nem emlékszem rá. Tőlem még sose kértek olyan lehetetlen dolgot. Biztos tudnának, de hál' Istennek nem kértek még tőlem olyat. Úgyhogy mindenben helyt tudtam állni szerintem eddig.
Mindenre kértek. Van megoldás.
Igen, 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 igen. Rászánom az időt, hogyha tudom, hogy egy kicsit nehézkesebben megy, vagy nem vagyok a témában otthon, azért több időt is szánok rá, tanfolyamokra is eljárok, fejlesztem magam, nem szeretnék lemaradni.
Igen, ez valóban egy kulcsfontosságú kérdés, hogy egy mesterfodrásznak folyamatosan képezni kell önmagát, nem elég megállni egy szinten, hanem állandóan újabb és újabb képzésekre is kell járni.
Szerintem rettentő fontos eljárni tanfolyamokra, fejlődni mindenben, vágásban, festéstechnikában. Annyira előre szalad minden, hogy muszáj lépést tartani vele anyagokban, mindig kijön valami újdonság. Nyilván a vendégek ezt követik divatlapban, interneten, és ha rákérdez a vendég, hát számomra ciki lenne azt mondani, hogy még nem is hallottam róla. Úgyhogy próbálok tényleg mindenben lépést tartani.
Az eredmények önmagukért beszélnek, de a szavakkal meg kellene fogalmazni, hogy mi a szépsége a mester fodrászi szakmának. Miért jó fodrásznak lenni? Akkor szavakkal megfogalmazta ezt már önmagának?
Nem, én azt érzem, hogy számomra ez nem munka. Én ebben kikapcsolódok, örömömet lelem, nekem ez a hobbim. Ha például ideges vagyok, vagy szomorú vagyok, vagy hajat fonok, vagy hajat csinálok, vagy takarítok. Ez a kettő jöhet szóba nálam, engem ez kikapcsol és megnyugtat, nem tekintem abszolút munkának.
Tóth Marianna mesterfodrásznak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az ötszörös bajnoki cím elnyeréséhez, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, ez nekem volt megtiszteltetés.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa a Szent Évi audiencián: váltsunk perspektívát Isten álma szerint. Ferenc pápa március 6-án találkozik a római egyházmegye papjaival. Interjú Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával a reménység krízis helyzeteinek értelmezéséről és kezeléséről. A pápa a Szent Évi audiencián: váltsunk perspektívát Isten álma szerint. 2025 második jubileumi audienciáján a pápa a Krisztussal való találkozásból fakadó irányváltásra összpontosított. Tekintetünket őrá fordítva belépünk Isten álmaiba és reménységébe. Mária Magdolna, az apostolok apostola példáját állította a hívek elé. Irányváltás és perspektívaváltás kell ahhoz, hogy lépteinket és tekintetünket Isten felé fordítsuk és belépjünk álmaiba. Ezt kívánja Ferenc pápa mindenkinek, aki zarándoklatra indul a földön idén a Remény Szent Évében. A remény, amely hangosan visszhangzott a dél-olaszországi Campania régió kazertai és kápuai egyházmegyéinek, mintegy 8000 zarándokának hangjában és meghatott arcában, akik február 1-én szombaton a Szent Évi audiencián zsúfolásig megtöltötték a vatikáni 6. páltermet. Az abruzzói Sulmona Valva egyházmegyéből további 2000 hívők követte a találkozót a Szent Péter bazilikából. Az audiencia végén a pápa személyesen köszöntötte őket is a bazilikában, és elimádkozta velük a mi atyánkot.
Il giubileo è per le persone e per la terra un nuovo inizio. È un tempo dove tutto va ripensato dentro il sogno di Dio.
A jubileum, magyarázta Ferenc pápa, új kezdet az emberek és a föld számára. Ez egy olyan időszak, amikor mindent újra kell gondolni Isten álmában. Hozzátette. A megtérés pontosan ez, az irány megváltoztatása, a dolgok más szemszögből való szemlélése, az utunk új célok felé történő irányítása. Így keletkezik a remény, amely soha nem okoz csalódást. És számunkra is a hit megtapasztalását ösztönözte az olyan emberekkel való találkozás, akik az életben képesek voltak megváltozni, és úgy szólván beléptek Isten álmaiba, mutatott rá a pápa. Ezután az Isten irgalmassága által meggyógyított Mária Magdolna alakjára utalt.
La misericordia cambia il cuore. A Maria Maddalena la misericordia l'ha riportata nei sogni di Dio.
Az irgalmasság megváltoztatja a szívet, húzta alá. És Mária Magdolnát az irgalom visszahozta Isten álmaiba, és új célokat adott neki az útján. A pápa mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy Mária Magdolna az, aki megfordul. Nem az üres sírra néz, hanem a feltámadott felé tekint, és újra megfordul, amikor meghallja, hogy a nevét kiáltják. Így nő a reménye. Most már látja a sírt, de nem úgy, mint korábban. Felszáríthatja a könnyeit, mert meghallotta a nevét. Csak a mestere ejti így ki. A régi világ úgy tűnik, mintha még létezne, de már nincs, állapította meg a pápa. Mária Magdolnától tehát, az apostolok apostolától megtanulhatjuk a reményt, azt a reményt, amely elvezet az állandó megtérés által egy új világba. Ezután Ferenc pápa minden hívőhöz fordult. Tegyük fel ma magunknak a kérdést. Tudom-e, hogyan kell megfordulni, és másképp, más szemmel nézni a dolgokra? Van bennem vágy a megtérésre? A túlságosan biztos ego, a túl büszke ego megakadályoz bennünket abban, hogy felismerjük a feltámadt Jézust. Valójában még ma is úgy jelenik meg, mint az olyan hétköznapi emberek, akiket könnyen magunk mögött hagyunk. Még akkor is, amikor sírunk és kétségbe esünk. Magunk mögött hagyjuk.
Invece di guardare nel buio del passato, nel vuoto di un sepolcro, da Maria Maddalena impariamo a voltarci verso la vita.
Ahelyett, hogy a múlt sötétjébe, a sír ürességébe néznénk, Mária Magdolnától megtanulunk az élet felé fordulni. Mesterünk ott vár minket. Ott kiejti a nevünket, mondta a pápa. A való életben mindig van hely mindenki számára. Mindig mindenkinek van küldetése, ami az Úrtól kapott küldetés, és ez a gondolat segít abban, hogy bátran éljük az életünket, fejezte be beszédét a pápa a szombati szentévi audiencián. A jelenlévő két zarándokcsoportnak szóló köszöntőjében Ferenc pápa mindenekelőtt felidézte a 2014. július 26-án kazertában tett látogatását. Ennek az eseménynek az egyházi és lelki jelentőséggel teli emléke ébreszte fel mindenkiben azt a vágyat, hogy elmélyítse a hitéletet, és hogy mindig a remény tanúi és a béke munkásai legyenek. A Sulmona Valva egyházmegye híveihez fordulva a pápa buzdította őket, hogy egyre inkább értsék meg és fogadják be Isten szeretetét, igazi örömünk forrását és okát. Végül a Szent Péter bazilikában jelenlévő bergamói szeminaristákat is arra ösztönözte, hogy mindig Jézust helyezzék az életük középpontjába.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa március 6-án találkozik a római egyházmegye papjaival. Ferenc pápa, miután 2023 vége és 2024 első hónapjai között találkozott a római egyházmegye papjaival, a város különböző területeinek prefektúráiban szervezett találkozóknak köszönhetően, idén március 6-án csütörtökön ismét visszatér, hogy találkozzon az összes papjával a lateráni Szent János bazilikában. A római egyházmegye jelentette be a hírt, hangsúlyozva, hogy ezzel megújul az eddigi nagybőjti időszak első csütörtökének hagyománya. Az utolsó találkozóra 2024. január 13-án került sor a római egyházmegyében lelkipásztori szolgálatot teljesítő egyházmegyés és szerzetes papokkal, valamint állandó diakónusokkal. Interjú Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával a reménység krízis helyzeteinek értelmezéséről és kezeléséről.
Stúdiónk vendége Makkai László görögkatolikus atya, pasztorálpszichológus. Itt vagyunk az első hónap végén, elindult a reménység jegyében a Szent Év és a reménység mottójával. Erről szeretnék beszélni veled, kedves atya. A reménység nem csal meg, idézzük nagyon sokszor Szent Pál apostolnak ezt a tanítását, amit örömmel szívesen hallunk. Ha én reális vagyok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok remény zátonyra fut, és úgy nem valósul meg, ahogyan úgy első nekifutásra gondoljuk. Okozhat ez csalódást, és hogyan kell ehhez a reménység témához picit tárgyilagosabban hozzányúlni? Tittel is tárgyilagosan.
Üdvözlöm a rádió hallgatóit, én magam is. A reménység, mint olyan, mint fogalom, azt gondolom, hogy az ember számára és a keresztény ember számára még inkább egy kulcsfontosságú szó, hiszen bármikor, amikor krízis helyzetbe kerül az ember, akár a gyászfeldolgozása, szeretünknek az elvesztése, akár a kilátástalan élethelyzet, vagy éppenséggel anyagi gondok, nehézségek, vagy akár egy polgári évnek a kezdete, mind arról szól, hogy valami jobb lesz. Tehát valamiben az ember bízik, és ez a bizalom ez nem más, mint a remény. Így vagyunk a hitünkkel is, amikor csorbát szenved, vagy éppen a küldetésünk megtorpan, vagy vannak olyan nehéz pillanatok az életben, amit nem tudunk feldolgozni, és ha bármikor bátorító szót akarunk mondani embertársainknak, szeretteinknek, vagy csak olyanoknak, akiket felénk fújt a szél, akkor mindig a remény hangján szólalunk meg. És ez a remény, mint kulcsfogalom az ember életében nélkülözhetetlen. Enélkül, ha ezt a szót kivennénk a szótárunkból, hogy reménység, remény, akkor sokkal nehezebben tudjuk megtalálni a kiutat életünknek a válságaiból. Tehát maga a remény szó, azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen a szótárunkban, nélkülözhetetlen a gondolkodásunkban, és hogy a Szent Atya meghirdette a remény zarándoklatát, a remény évévé tette gyakorlatilag a 2025-ös évet, én azt gondolom, hogy ebbe kell most kapaszkodnunk, bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, vagy bármilyen kilátástalannak is tűnik sokszor az életünk, ebbe tudunk belekapaszkodni, és ezt a reményt, ezt valóban Krisztus hozta el számunkra, hiszen ő, aki átélte a reménytelenségnek minden aspektusát a Getsemáné kertbe, amikor megostorozták, amikor keresztre feszítették, minden arról tanúskodott, hogy itt vége van, nincs több remény. És három nap múlva azt láttuk, hogy óriási reménnyel feltámadt az Úr, és ezt a feltámadást hozz el a mi életünkben is, hogy a reménység legyen a mi feltámadásunk, akkor, amikor nem találjuk az utat, nem találjuk a kiutat, tudjunk valamibe kapaszkodni, és az a valami, vagy inkább valaki, ez nem más, mint maga Krisztus, aki reménységgel tölti el a szívünket.
Hogyan lehet elhibázni a reményt? Van ennek tipikus esetei?
Talán akkor, amikor nem remélünk már, vagy amikor meghalnak azok az álmaink, azok a vágyaink, azok a törekvéseink, vagy amikor meghal az ima életünk, hiszen ha az ima élet meghal, és nem tudunk bízni abban, hogy az imádságnak ereje van, azt gondolom, ott a sátán győzött, ott legyőzött bennünket azzal, hogy elhitette velünk, hogy a legelementárisabb kapaszkodónk, az imádságunk, az nem ér semmit. Hiába mondjuk, hiába imádkozunk, hiába végezzük a megszokott imáinkat, amikor az ember nem lát változást az életében, és nem látja azt, hogy jobb lenne az én kérésem, meghallgatása talált volna, és jobb lenne az életem. Amikor az ember ezt elkezdi nem elhinni az életében, hogy ezt hiába mormolom, mondom, szívvel, lélekkel imádkozom, ez nem jön be, nem sikerül, akkor az ember teljes mértékben elveszíti a reményt, és a reménytelenség fázisa az mély depresszióba tudja sodorni az embert, hiszen amikor az ember nem lát kiutat az életéből, nem lát kiutat az ima életéből, akkor az a reménytelenségnek az oldala, és ez azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nehezen lehet megtalálni az Istennek az odaadó gondoskodását, hogyha az ember ebbe a fázisba szorul bele. De az ember tud hinni abban, hogy bármi is történik az életében, az egyetlen kiút és kapaszkodónk az az Isten, aki értünk szenvedett, meghalt és feltámadt, és hogy a mi életünkben is vannak ilyen fázisok, szakaszok, amikor szinte meghalunk lelkileg, mert olyan sebeket kapunk, olyan sérüléseink vannak emberektől, embertársaktól, olyan kilátástalanság vesz úrán rajtunk, amit nem tudunk feldolgozni, vagy csak hosszú időn keresztül tudjuk ezt megélni. Amikor az ember ezt tapasztalja, akkor gyakorlatilag a mi keresztutunk ez a helyzet, ez a fázis, és ebből csak egy felemelkedés lehet, amikor azt mondom, hogy én tudok tovább bízni és hinni az Istenbe, az jó odaadó szeretetébe, és ebből én fel tudok szabadulni, szabaddá tudom tenni magam. És ha az embernek a szíve tele van reménnyel, vagy a reménynek egy pici csírájával, akkor már az embert meg van mentve, akkor már nincs vége.
Merészség vagy és alázat kell inkább a reménységhez?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő egy picit. Az alázat azért, hogy el tudjuk fogadni alázatosan a hibáinkat, a bűneinket, a gyötrődéseinket, és azt, hogy vannak véges dolgai az életnek, amit nem tudunk irányítani, és nem tudunk mi megszabni. Van, amikor az ember rádöbben arra, hogy le kell esni a magas lóról, mint hogy Pál apostolnak le kellett esni a magas lóról, ahhoz, hogy ő rádöbbenjen a kicsinységére, az elesettségére, rádöbbenjen arra, hogy igazából nem az ő szándéka, akarata a legfontosabb, hanem azért az Isteni, aki meghívta őt arra, hogy apostola legyen. Tehát kell az alázatnak az a fokú mértéke, hogy valóban az ember tisztában legyen az alapállapotával, hogy én kicsi vagyok, és az Isten a nagy az életemben, és hát valóban kell az a helyzet is, amikor az embernek egyfajta nagyobb lépéseket kell tenni az élete miatt, nem egy helyben toporogni, nem egy veszteglő életet élni, nem egy elpazarló életet élni, egy meddő életet élni, hanem ebből a meddőségből ki kell lépnünk. Ki kell lépnünk nem csak a komfortzónánkból, nem csak a életünknek a megszokott kényelméből, és egy kicsit a zarándoklat erről is szól, hogy kilépünk ezekből az élethelyzetekből, elindulunk, ott hagyjuk a régit, az áporodottat, a kicsit piszkosat, elindulunk, hogy a mi életünkben, a zarándok létünk tekintetében kilépjünk abból a helyzetből, és egy egészen újat tapasztaljunk meg. Ez az új megtapasztalása pont az, hogy lélekben akarunk frissek lenni. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy a lélek az be tud csontosodni. Nem friss a lélek az emberben. Hiába látom, tapasztalom, hogy az ima élet gazdag és sokszínű, mégis a lélek szomorú és keserű. És azt gondolom, egy zarándoklat nagyon sokat tud a léleknek az épüléséért tenni, és a lélek meg tud frissülni egy zarándoklat kapcsán.
Az Úr Jézusra gondolok. Reménységgel élte meg az ő 3 éves apostoli működését. Amikor annak a végéhez érkezik, akkor szenvedés vár rá, és akkor imádkozik fenn a kereszten. Illetve még a keresztfeszítés előtt, atyám, ha lehetséges, múljék el ez a kehely. De nem fejezi be. Igazából ebben az imádságában az ő reménysége is benne van, hogy az atyám engem meg tud szabadítani, ha lehetséges ettől a szenvedéstől, ettől a kehetől. De aztán hozzáteszi, de azért legyen meg a te akaratod. Ez a Jézusi példa miben tisztítja a mi reménykedéseinket?
Azt gondolom, hogy a mély fájdalom, a mély seb, amit az ember érez, és annak a gyötrelme is, és talán egy picit a kilátástalansága érezteti velünk azt, hogy olyan, mintha itt lenne a vég, amikor az ember nem tud másba kapaszkodni, csak abba, hogy van még egy sóhajtásom, van még egy imám, van még a szívemben elrejtve egy gondolat, amit az Isten felé meg tudok fogalmazni. Legyen ez bármi. A mi atyánkban mindig imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod. És ezt sokszor tapasztalom, hogy a templomban olyan halkabban mondják az emberek, mint a mi atyánk többi részét, mert nagyon nehezen tudjuk az Isten akaratába belehelyezni az életünket. Még mindig azt gondolom, hogy mi tartogatjuk a mi életünket, mi próbáljuk irányítani, irányt szabni az életünknek, és amikor ideérünk a mi atyánkba, egy picit elhalkul az ember, hogy valóban az Isten akarata hogyan van jelen az életemben, és hogyan tudom én az Isten akaratát teljesíteni.
Nem, de ezt kellene ennek a Szent Évnek erősíteni, hogy a mi emberi reményeinkbe beletársítani azt a legerősebb reményfonalat, hogy az isteni akaratnak a teljesülése az életemnek hozza a legjobbat számomra. Messze jobbat, mint amit én magamtól gondolni.
pont erre akartam utalni, hogy valóban, ha ezt a mondatot sokkal erősebben, nagyobb bizalommal, nagyobb reménnyel tudjuk átadni az Istennek a tenyerébe, hogy az ő akarata mi életünkben legyen nyilvánvaló, legyen az én életemben jobban jelenvalóvá az Istennek a szándéka és az akarata, akkor sokkal felszabadultabb lenne az ember. De amíg az Istenben nem merünk bízni és hinni, és nem merünk sokszor reménykedni, hogy jót akar az életünkben, az Isten mindig többet ad, mint amit kérünk. Amíg ezt nem tudjuk áttenni az ő tenyerébe, addig mindig ott marad bennünk a félelem.
Talán attól félünk, hogy az a másként működés az nem szolgálna javunkra. Isten másként bánik majd velünk. A fiával is másként bánt, mint ahogyan ő magától gondolta volna.
Ott van a félelem nyilván, mert a új szövetségi szentírásban az Isten összesen kétszer szólal meg, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És nagyon sokan nem tudják, hogy ez a mondat, ez pont arról szól, hogy ne a világot hallgasd, ne a politikusokat hallgasd, ne az olyan embereket hallgasd, akik csiklantoztatják a füledet bizonyos szép tanítással, hanem ez az én szeretett fiam, őt hallgasd, nem mást hallgasd. Ha őt hallgatod, jó lesz az életed, reményteli életed lesz, boldog életed lesz. Ne vedd el a figyelmedet a fiamtól. Ezt akarja az Isten számunkra üzenni. Mondom, kétszer beszél az Isten, szólal meg a Szentírásban, de akkor nyomatéka van ennek a két mondatnak, hogy a szeretett fiát hallgassuk. Ha ezt mi meg tudjuk valósítani, és az akaratá szerint tudunk élni, és oda tudjuk tenni az életünket, ez zarándoklat szóljon erről, hogy oda tesszük az életünket az Isten lába elé, hogy az ő akarata teljesüljön, akkor már tudom, hogy kit kell hallgatnom, kire figyeljek ahhoz, hogy az én életem egy boldog élet legyen, Istenben gazdag, boldog életem legyen.
Végül egy utolsó kérdés, mit ajánlanál László atya a reménységünk ápolására?
Talán a reménységünk ápolására azt ajánlanám, hogy többet figyeljünk az Istenre, mélyebben tudjunk imádkozni, és azt gondolom, hogy minden nap úgy ébredjünk fel, hogy Uram, ma reménykedni akarok benned.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
És áldó szép Szent Évi utat.
Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Péter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Szabó T. Anna, február. Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél, zsendül a földben a nedv, fut a vér, bizsereg a magban a lomb, meg a fény. Túl vagyunk lassan a tél nehezén. Olvad a hó, fenn fordul a nap, kiböködi a hideg csillagokat, döccen a vén föld rossz kerekén. Túl vagyunk mégis a tél nehezén. Jaj, milyen évszak, hosszú, sötét, óvtuk az otthon csöpp melegét, biccen az új ág, zsenge remény. Túl vagyunk, ugye, a tél nehezén. Jön, jön a szél, friss föld szaga száll, létre gyötörte magát a halál, nincs lehetetlen. Van te, meg én. Túl vagyunk, látod, a tél nehezén.
Szabó T. Anna február című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Szabó T. Anna költő, író, fordító 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. E. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte, 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 97-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomán György íróval. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. Író műfordító Joyce, Sylvia Plath, Yeats, John Updike, Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak, cikkeket és kritikákat ír.
A nap imája.
Gyertya szentelő boldog asszony, ó Mária, az üdvösség és az isteni világosság anyja, azzal a szeretettel, mellyel fiadat az örök atyának fölajánlottad minden emberért, ajánlj föl engem is Istennek, aki szeretetből van jelen az oltári szentségben. Te adtad Símeon karjaiba a kisded Jézust, te add őt ma az én szívemnek is. Add nekem ma drága Jézusodat, ahogyan Símeonnak adtad. Ne tagadd meg őt egy bűnös karjaitól, mert Jézus eljövetele megfutamítja sötétségemet, megszünteti rendetlen érzéseimet, és megszenteli a lelkemet. Tisztaságos anyám, tisztíts meg engem. Tüntess el a szívemből mindent, ami nem tetszik neked, hogy a lelkem, miután föláldozta és elégette az erényben önszeretetét, fiat számára kedves, egészen elégű áldozat legyen. Amen.